Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kerekasztal beszélgetést tartott az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület kezdeményezésére. 2023. novemberében létrejött életvédelemmel foglalkozó országos és határon túli szervezeteket összefogó Jó, hogy vagy életvédők szövetsége a héten Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központ épületében. A rendezvényen Osztia Zoltán plébános, a Jó, hogy vagy életvédők szövetségének elnöke bemutatta a szövetség munkáját, majd egymás tevékenységét is megismerhették a résztvevő szervezetek. Házigazdaként az életvédelemmel foglalkozó debreceni székhelyű Szent II. János Pál intézet fogadta a résztvevőket. A Debrecen és Nyíregyháza területén életvédelemmel foglalkozó szervezetek, magánszemélyek találkoztak egymással, hogy együttes erővel tudjanak fellépni, kiállni az életvédelme ügyében. Szerencsés gyöngyösi középiskolás fiataloknak tartottak lelkinapot az Egriesreki Papnevelő Intézet növendékei és a szalézi nővérek. Lóci Tamás spirituális elmondta, nem sok ember juthat be egy szeminárium vagy egy szerzetes rend falai közé. Ezért kezdték el felkeresni az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolákat, lehetőséget biztosítva a fiatalok számára, hogy megismerjék a kispapok szerzetesek életét, és egy kicsit közelebb kerüljenek ezáltal Istenhez is. Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Az európai parlamenti választásra készülve választási manifesztumot fogad el a Fidesz április 19-én pénteken 15 órától a Millenárison. Beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Közölte Menzer Tamás közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, a rendezvényen felszólal továbbá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Dajcs Tamás európai parlamenti listavezető, az esemény a közösségi médián keresztül is követhető lesz. Az ország első kifejezetten hátrányos helyzetű emberek támogatására, mentorálására létrehozott vállalkozásfejlesztési központja segély helyett lehetőséget nyújt, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Az intézmény átadásán Kiskunhalason. Nagy Márton úgy fogalmazott, a jelenlegi kormány másként gondolkodik, hiszen az egyén helyett a családot, a külföld helyett a magyarokat, a segély helyett a munkát helyezi előtérbe. Az álmok megvalósítására törekszik munkahelyek, valamint a felemelkedés, felzárkózás feltételeinek megteremtésével, tette hozzá. Rámutatott, ebbe a szellemiségbe illik bele a Kiskunhalasi Vállalkozásfejlesztési Központ megvalósítása is, melynek legfontosabb célja a hátrányos helyzetű emberek, köztük kiemelten a romák elsődleges, azaz nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének és érvényesülésének támogatása. Magyarország és Madagaszkár kész a kétoldalú kapcsolat dinamikusabbá tételére, amit nagyban segít az is, hogy a két ország a közöttük lévő nagy földrajzi távolság ellenére is azonos álláspontot képvisel, a világot feszítő legjelentősebb problémákat illetően, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután fogadta madagaszkári kollégáját Budapesten. A tárca vezető a közös sajtótájékoztatón diplomácia történeti eseményt emlegetett, mondván még soha nem került sor külügyminiszteri látogatásra a kelet-afrikai országból. A kormány számára a fa és az erdő egy központi kérdés, a cél, hogy 27%-kal növeljék a fás területek arányát Magyarországon, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára, az Ózd legyen Magyarország tüdeje elnevezésű program mai faültetési eseményén. Feldman Zsolt úgy fogalmazott, ezzel amellett, hogy egy zöld és élhetőbb környezetet teremthetnek az emberek számára, aktívan részt vehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Az Ökumenikus Segélyszervezet már több ezer menekültnek segített Budapesten a másfél éve működő ukrajnai menekülteket támogató központjában, mondta a szervezet elnök igazgatója, miután fogadta Kárpátalja kormányzóját. Lehel László elmondta, hogy Viktor Mikita kormányzó folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységüket, rendszeresen találkoznak és sok segítséget kapnak tőle, például a más kormányzóságokkal történő kapcsolatfelvétel során is. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég fölöttünk, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul majd. Enyhébb idő a vízpartokon és a magasabban fekvő részeken lehetséges. Híreinket hallották.
A nap verse.
Mindig jó tanácsot sziszegnek, s még ifjú hülye akad ezeknek az óvatosoknak, kopaszoknak, nagy hasú huncut okosoknak. Ha a messze hangzón fölbúg a mellem, törvényt tesznek szeretők ellen, s pénzzel még menny égre tanítnak, minden szép lányt elkaparítnak. Hogy kell rohanni? Magyarázzák a köszvényes lábú strázsák, s mutogatva sok vacak érmet győzelmeinkről lebeszélnek. Szopós Isten pelenkalendben, fenék szültek meg szívemben, kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni. Kik kályhánál sose ültünk, kell, hogy egyszer mi is befűtsünk. Megsütjük mind az okosokat, legelőbb is a kopaszokat.
József Attila Mindig jó tanácsot sziszegnek című versét Jordán Tamás mondta el. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balaton szárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. április 12-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klíz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI törvényszék tavalyi mutatóiról. Szó lesz még az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem legújabb, a hallgatókat segítő online felületéről, valamint az EGRI Rotary Klub adományozásáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Elégedett vagyok az EGRI törvényszék tavalyi mutatóival. Erről dr. Sallai Tamás beszélt a múlt heti összbírói értekezlet előtti sajtótájékoztatón. Az EGRI törvényszék elnöke hangsúlyozta, magas szakmaiság és kiegyensúlyozott ítélkezési tevékenység jellemezte a bíróság munkáját. Hozzátette, óriási fejlődés, hogy az egy éven belüli befejeződött peres ügyek száma több mint 90%-os. A további mutatókról, eredményekről dr. Sallai Tamást, az EGRI törvényszék elnökét hallják.
Az EGRI törvényszék elnökének is törvényi kötelezettsége az, hogy évente egy alkalommal tájékoztassa az Országos Bírósági Hivatal elnökét, és az EGRI törvényszék és a járásbíróságai bírói karát is az előző évi tevékenységéről. Erre most a mai napon, 2024. április 5. napján kerül sor. Én a tájékoztatóban néhány kisforgalmi adatra szeretnék kitérni, a létszámhelyzettel kapcsolatos adatokra, és néhány aktuális beruházással, jogszabályi változással kapcsolatos, talán ügyfeleket is érintő kérdésre. Az ügyforgalmi adatok kapcsán, mint azt főosztályvezető úr is említette, emelkedés következett be az előző évi érkezésünkhöz képest. Nagyságrendileg 34 ezer ügy érkezett 2023 évben az EGRI törvényszékre és járásbíróságraira. Ez az összes ügyet jelenti, tehát peres, nem peres, első és másodfokú ügyet együttesen. Ez valóban mintegy 11%-kal magasabb az előző évihez képest. A növekedés eltérően érintette az egyes területeket. Ami kiemelhető, ez az, hogy a járásbírósági peres ügyek száma emelkedett, mind polgári, mind büntető peres területen. A nem peres ügyek érkezésében pedig jelentős emelkedést tapasztaltunk felszámolási ügyek kapcsán, nyomozási területen, büntetés végrehajtási nem peres ügyek vonatkozásában. Általánosságban, bár amint említettem önöknek, emelkedett a peres ügyek száma, de az utóbbi években azt a tendenciát lehet megfigyelni, hogy ennek ellenére, főleg járásbírósági szinten, mintha a nem peres eljárások irányába tolódna el az arány, tehát nagyobb arányban érkeznek nem peres ügyek a bíróságra, és kisebb arányban peres ügyek. Nyilván ennek az oka összetett is lehet, de például a büntető eljárásokban a járványügyi helyzetet követően is előnyben részesíti sok esetben a vádhatóság a személyes jelenlét nélküli eljárások lefolytatásának a lehetőségét. Az EGRI törvényszék vezetése 2023 évben is kiemelt igazgatási figyelmet fordított arra, hogy az ügyek lehetőség szerint rövid időn belül észszerű határidőn belül fejeződjenek be. A 2023 évben befejezett peres ügyek a járásbíróságban ezeknek a 90,7%-a egy éven belül fejeződött be. Törekszünk arra, hogy csökkentsük a két éven túli ügyek számát. Itt most egy össztörvényszéki adatot említett főosztályvezető úr, én a járásbíróságokra lebontom ezt az adatot. 2023. december 31-én 55 olyan ügy volt, ami két éven túl volt folyamatban az kezdőirat érkezéséhez képest. Az összes folyamatban lévő ügy nagyjából 2000 peres ügy volt az egész összes járásbíróságon, tehát járásbírósági peres ügyeket nézve, tehát nagyjából 2,8%-a volt ennek elhúzódó. Nyilván minden ügy esetében egyedileg kell vizsgálni ennek az okait, és a bírói függetlenség tiszteletben tartásával, szakmai értekezletekkel, rendszeres konzultációkkal törekszünk arra, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük ezen ügyek számát. Ehhez a létszám helyzetünk adott. Az egri törvényszék engedélyezett bírói álláshelyének száma 69 fő, a tényleges bírói létszámunk 2023. december 31-én pedig 66 fő volt. A tavalyi év során egy új kollégánkat nevezték ki a Hevesi Járásbíróságra, valamint más törvényszékekről két bíró kollégát helyezett át az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2023. szeptemberében az egri törvényszékre, egy kollégánk pedig nyugállományba vonult, így lett az év végén a bírói létszám 66 fő. A törvényszék elnökének törvényi kötelessége a munkatér arányosságának folyamatos vizsgálata, nyilván rendszeres havi statisztikai jelentések alapján és az informatikai rendszerünk alapján is figyelemmel kísérjük azt, hogy egy adott bíró mennyi ügyet kap, mennyit tárgyal, mennyi ügyet fejez be, és az esetleges aránytalanságokat kirendelésekkel orvosolja a törvényszék. Kirendelésekre mind a törvényszéken belül, mind más törvényszékről az egri törvényszékre is volt példa. 8 olyan kollégám volt tavaly bíró kollega, aki más szolgálati beosztási helyétől képest más bíróságon kellett kirendelés alapján eljárnia részben vagy egészben. A munkaértekezleteink többsége, képzések jelentős része és a vezetői értekezletek jelentős része is egyébként online formában történt már meg a tavalyi évben. Ez tulajdonképpen 2020 év óta általánosnak mondható, részben tényleges költség, utazási költséget is csökkentünk, ezzel részben pedig jelentős időráfordítást tudunk így megtakarítani. A beruházások, fejlesztések vonatkozásában főosztályvezető úr is említette, hogy központi támogatásból sikerült több karbantartási, állagmegóvási jellegű fejlesztést végrehajtanunk. Az egri törvényszéken és a járásbíróságain én úgy ítélem meg, hogy a műszaki állapot az épületeknek megfelelő. Az informatikai eszközállomány folyamatosan frissül, mind szoftveres szempontból, mind pedig a hardverek szempontjából. Az egyik legjelentősebb fejlesztésünk a Dobó István laktanya a vagyonkezelési jogának visszaadásával állt összefüggésben. Az egri törvényszék épületének felújítása során 2015-ben került ki átmeneti elhelyezésben az egri törvényszék a Dobó István laktanyába, és új épületbe való visszaköltözését követően is bizonyos ingóságok részben bizonyos iratok még kint maradtak, illetve az épület egyes részeit a rendőrség is használta. Folyamatosan számoltuk fel ezt a kintlévőséget, részben selejtezésekkel, részben pedig irattári kapacitás bővítéssel, és ennek a végső lépése következett be 2023 évben, amelynek hatására mintegy 2000 folyóméterrel sikerült növelni, és modern, megfelelő körülmények között elhelyezhető irattárat létrehozni itt Egerben. Azok az irataink és egyéb tárgyi eszközeink, amik még kint voltak, így be tudtak kerülni az egri törvényszékre, és 2023. szeptemberében így véglegesen is vissza tudta adni ténylegesen mind a birtokát, mind pedig a vagyonkezelési jogát a Dobó István laktanyának az egri törvényszék. Kérdés hangzott el annak kapcsán a főosztályvezető úrhoz, hogy meg mikor szűnhetnek meg a papíralapú iratok. Nyilván, ahogy ő is említette, egyelőre rövid távon erre még kisebb esély van, hiszen amíg a társadalom többsége nem fér hozzá digitális eszközökhöz, addig nehéz lenne tisztán elektronikus eszközökre áttérni. Én talán egy másik szempontot is szeretnék még megemlíteni. Ugye nagyon sok kibertámadásról hallani az utóbbi időszakban. Nyilván a bíróság működését akkor is biztosítani kell, ha ne adj Isten pár napig nem lenne áram, vagy ne adj Isten nem lehetne központi szerverekhez hozzáférni. Tehát egyelőre én úgy gondolom, hogy a papír alapú iratokkal számolni kell, természetesen párhuzamosan léteznek, tehát ha ne adj Isten egy papírlapú iratból eltűnne valami, azt most már sokkal egyszerűbb pótolni, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen amint a bírósági rendszerbe bekerül egy papírlapú beadvány, akár postai úton, azt azonnal digitalizáljuk, és ez a rendelkezésre áll. De egyelőre ez a kettősség, én úgy gondolom, hogy még meg fog maradni, nyilván ezzel is összefüggésben áll az, hogy irattári kapacitást kell bővíteni. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan iratok, amelyeknek a papírlapú megőrzéséhez bizonyítási érdek is fűződhet, hiszen egy aláírás hitelességét nehéz lenne digitális alapon ellenőrizni. A fejlesztéseknek tehát ez volt az oka. Közeljövőben jogszabályi változások, amik az ügyfelek körét érinthetik, az elektronikus eljárásokkal állnak összefüggésben. Egy már megjelent törvényjavaslat lehetővé teszi azt, és bővíti azt a lehetőséget, ami polgári peres eljárások kapcsán a ügyfelek elektronikus úton történő meghallgatásának a lehetőségét tovább bővíti. Hosszú az a folyamat jogszabályi szempontból, ami oda vezetett, hogy adott esetben egy másik helyen lévő szemét, tanút, eljárási szereplőt meghallgasson a bíróság egy polgári ügyben. Korábban erre megkeresett bíróság alapján volt lehetőség, és ez a lehetőség továbbra is adott. Jó pár évvel ezelőtt bevezették a távmeghallgatás lehetőségét, ami két közintézmény, tipikusan bírósági épület között teszi lehetővé azt, hogy ellenőrzött körülmények között hallgasson meg egy távol lévő szemét is a bíróság, és ennek a most a közelmúltban megjelent jogszabályi változásnak az lesz a lényege, hogy egyszerűsített telekommunikációs jelenléttel, tehát egyéb úton, Skype, bármilyen más alkalmazással is lehetősége lesz arra a polgárügyben eljáró bírónak, hogy meghallgasson egy szemét. Természetesen hangsúlyozom, ha ez a bíró döntése, hiszen szükséges ez ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy az a személy, akit meghallgat, annak a személy azonossága nem kétséges, és a nyilatkozata, amit megtesz, az befolyásmentes. Bizonyos ügyekben erre nagyobb esély nyílik, és ha arra gondolunk, hogy például egy igazságügyi szakértőt, akit adott esetben hivatalból is ismer a bíró, és a fővárosból vagy messzebbről kellene ide utaznia a tárgyalásra, meg tudja egy hallgatni, ezzel nem csak, hogy időt fog megspórolni, hanem perköltséget is tud csökkenteni az utazási költségek kapcsán, és úgy gondolom, hogy ennek a jogszabálynak, amennyiben ezt elfogadják, akkor jelentős mértékű költségcsökkentést okozhat a jövőben a polgári peres eljárások során. Erre tehát fel kell majd készülni. Nyilván az egyes eljárások kapcsán, amint ezt a jogszabályt elfogadják, a szükséges tájékoztatást az ügyekben az ügyfelek meg fogják kapni.
Dr. Sallai Tamást, az EGRI törvényszék elnökét hallották. elindult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő, saját fejlesztésű online felülete, a Vekker. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A projekt összköltsége és az elnyert visszanem térítendő támogatás összege 2,125 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%-os. A további részletekről dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektorasszonyt kérdeztük.
A Vekker bemutató sajtótájékoztató rektorasszony azt mondta, hogy ugye nagyon fontos, szinte egyik motója az egyetemnek, hogy hallgatóbarát egyetem. Ez a Vekker, ez miért volt fontos, hogy segítse a hallgatók és oktatók nektek a vezetők munkáját?
Mindig azon dolgozunk, hogy hogyan tudnánk segíteni és megkönnyíteni a hallgatóinknak a tanulmányait és az életét itt az egyetemünkön. És évekkel ezelőtt már azt mondtuk, hogy alkossunk meg egy hallgatói támogató rendszert. Hát miből álljon ez a hallgatói támogató rendszer? Hát azokból, akik az egyetemen kapcsolatba kerülnek a munkájuk során a hallgatókkal, például a tanulmányi osztály, például a dékáni titkárságok, az oktatók közül kikerülő szakmentorok, vagy a tanszéki titkárságok, a kortárs és mentálhigiéni tanácsadóiroda, a hallgatói a segítő referensek. És ezek működnek is jól, mindenki segíti a hallgatókat, de valahogy mégis nehézkes a hallgatónak, hogy akkor kihez is forduljon. Nehéz, amikor bejön. Szoktunk kiadni ilyen gólya kiadványt, hogy amiben összeírjuk, hogy hova fordulhat a hallgató, de a mai világban, amikor az elektronizáció és a digitalizáció ilyen mérvű, a hallgatók már online szeretnek tájékozódni, és ezért alkottuk meg ennek a támogató rendszernek az elektronikus online háttér támogatását. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan részt vettünk ebben a munkában. Az egyetem vezetése az elsődleges tartalmat meghatározta, átgondolta, hogy hogyan működjön. Majd az informatikai fejlesztő csapatunk, akik kiváló informatikusok, fejlesztőkből áll, ők a szoftvert kialakították, és hallgatókat kértünk meg arra, tervező, grafikus, művész, mesterszakos hallgatókat, a Média és Design Intézet hallgatóit, hogy alkossák meg az arculatát, és fejlesszük tovább az egyetem vezetése által kialakított tartalmat, úgyhogy ez igazán hallgatóbarát legyen, hiszen a hallgatóink már egy egész más generáció, másképp gondolkodnak, másképp kezelik az informatikai eszközöket, és nagyon örültünk annak, hogy pályázat keretében három munkacsoport is bemutatta a fejlesztéseit, és ebből kiválasztottuk a leginkább tetszőt. Vekker nevet kapta. Nagyon tetszik ez is mindenkinek, hiszen az Ekke neve is benne van, és hát azt szeretnénk, ha úgy működne, mint egy igazi óra, amely precízen és pontosan jár. Ez a Vekker is, ez a hallgatói online háttértámogatás is, azt szeretnénk, ha így működne. A hallgatói sok mindent megtalál benne, megtalál mindenféle információt, amire szüksége van az egyetemi tanulmányai alatt, szabályzatokat, hová kell fordulni, ha kérvénye, ha problémája van, azokat is. Látja az óráját, látja, hogy milyen hallgatók, kik azok a hallgatók, akik ugyanazon az órán hallgatótársai, kitartja azt az órát, hogyan éri el, hol van ez az óra, egy térkép applikáció segítségével, beépített applikáció segítsége, hogy jut oda arra az órára, és sok egyéb más jegyzeteket csatolhat mellé, fórumot tarthat fönn közvetlenül a hallgatótársaival, egy-két mozdulattal sikerül ezt megoldani. Ha látja az előre haladását, hány kreditet kell még teljesítenie, mennyit teljesített abban az évben, milyen jegyei vannak, ösztöndíjat fog-e kapni, ha jól sikerült-e a fél év, befizetette mindent, ami fizetési kötelezettsége van. De a tanár szempontjából is nagyon hasznos, hiszen a tanár is látja az óráját, a hallgatóit. Nem kell a Neptun rendszerben kicsit körülményesebb módon keresnie, hanem egy-két mozdulattal eléri a hallgatókat, számukra segédanyagokat tölthet föl és juttathat el.
Egy kattintással a korábbi öt helyet, igaz?
Így van, egy-két kattintással. Úgyhogy én már most megszerettem, és bízom benne, hogy a kollégáim és a hallgatóink is egy-kettőre át fognak állni arra, hogy használják ezt, hiszen nekik készítettük az ő munkájukat, szeretnénk tanulmányaikat megkönnyíteni, úgyhogy, és hát tovább is fejlesztjük majd, szeretnénk megtámogatni egy mesterséges intelligencia általi támogatással, még könnyebbé válik majd a felhasználás.
A Wecker olyan egyedülálló hallgatói-támogatói rendszer, ami kimondottan az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem infrastruktúrájára épül. Az intézmény vezetésének megbízásából az informatikai fejlesztési osztály, illetve a bölcsészettudományi és művészeti kar, média és dizájn intézete közös munkájának eredménye és számos oktató és hallgató bevonásával készült. A Wecker három szinten is lehetőséget biztosít a hallgatók számára az egyszerű, közvetlen és jól követhető segítségkérésre. Egyfelől a hallgatótársakkal tantárgyi tematikus fórumokban, emellett az oktatókkal tanulmányi ügyekben, de a diákok közvetlenül kapcsolatba léphetnek az egy-egy problémában eljáró ügyintézővel is a rendszer segítségével. Az online felület felhasználási területeiről Gyöngy Dániel, a Média és Design Intézet művésztanára tájékoztatott.
Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen lett bemutatva egy új hallgatói támogatói szoftver, ha egészen pontosan fogalmazok, Wecker fantázia névvel, ami azért is jó, mert ugye az Ecker mozaik szó benne van, gondolom ebben volt tudatosság, hogy gyakorlatilag ez a szoftver, ez hogyan fogja segíteni akár a hallgatók, akár az oktatók munkáját.
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a hallgatóink tervezték a UI és a UX részét is. A szoftvernek, ami azt jelenti, hogy a felhasználói élményért és ők voltak a felelősek, és együtt találtuk ki, ez egy órai munka keretein belül valósult meg, ami azt jelenti, hogy a célcsoport és a tervezők és a fejlesztők gyakorlatilag egy halmazt jelentettek, ugyanis hallgatók tervezték ilyen értelemben saját maguknak, ami azt jelenti, hogy azokkal a problémákkal, amikkel szembesültek a hétköznapjai kapcsán, gyakorlatilag ezekre kerestünk megoldásokat, amiket integráltunk a rendszerbe. Hogy konkrétumokat is mondjak, tehát ugye ahogy bejelentkezünk a szoftverbe, rögtön láthatjuk azt, hogy éppen milyen óránk zajlik, hogyha rákattintunk erre az órára, akkor az órával kapcsolatosan láthatjuk azokat az információkat, amik a kurzushoz hozzátartozó fontos információk. Hol van a kurzus? Hogy tudok oda jutni, a Wecker oda tud vinni minket GPS koordinát alapján, vagy meghatározott leszúrt gombosti alapján a térképen. Meg tudjuk nézni az adott kurzust, milyen hallgatók vették fel. Tudunk üzenni nekik, tudunk egyenként, vagy akár mindenkinek csoportos üzenetet küldeni, illetve a kurzusokhoz tartozik egy kurzus fórum, ami archiváltan hozzáférhető a hallgató számára egészen addig, amíg az egyetemen van, ahol akár az oktató, vagy akár a hallgatótársak jegyzeteket oszthatnak meg, linkeket tehetnek be, stb. Stb. Ezen felül a hallgató saját pénzügyeit meg tudja nézni. Nagyon szép vizualizált formában láthatja, hogy mik a rendszeres jövedelmei, mik a rendszeres kiadásai. Az előrehaladását meg tudja nézni, hogy az adott fél években hogy teljesített, hogyan osztanak el a kreditei, hány kreditre van még szüksége az adott fél évben, hány kreditet vett fel, és eddig hány kreditet teljesített. Hozzáfér az átlagaihoz, mindenfajta speciális átlag számítási forma létezik. Ugye a különböző pályázatokhoz szükséges lehet például a korrigált kreditindex, különböző indexek, ezeket mind látja a hallgató. Ezentúl az egyetemi hírek importálódnak az egyetem weboldaláról. Tehát a hallgató látja egy naptárban, hogy az egyetemi események hogyan rendeződnek el a jövőben, fel tud készülni rá, az órarendjével össze tudja vetni, és meg tudja tekinteni, értem szerint az órarendjét is, ahol szintén minden fontos információt megtalál.
Egy ilyen szoftver mennyi ideig készül, fejlesztődik? Ugye említette, hogy ez egy csoportmunka volt hallgatókkal együtt, és mikortól lesz élesben, tehát mikortól lehet használni? Már most, vagy már a következő
évben? Ez már most használható. Februártól éles a rendszer. Egy 0.9-es beta verzióval indultunk el, ami azt jelenti, hogy egy ekkora méretű rendszer, amit másfél évig fejlesztettünk, egy ekkora terjedelmű, ez robusztus rendszer rengeteg funkcióval. Ugye a Neptunnal kommunikál egy oldalon, ami azt jelenti, hogy csak a Neptuntól veszünk információkat, visszafele nem küldünk semmit. Tehát egy ekkora rendszernél, bár az informatikai kar oktatóinak köszönhetően 200 hallgató tesztelte körülbelül. 200 informatikus hallgató tesztelte a rendszert, akik hibajegyeket készítettek, és ezeket a fejlesztők kijavították. De hát még mindig ilyenkor maradhatnak olyan dolgok, amik ugye kiesnek a percepciós térből, és hát gyakorlatilag ez az élesítés követően válik világossá, ezért is vannak az úgynevezett beta tesztek, ami gyakorlatilag ezzel a fél elindult, tehát a Wecker hozzáférhető mindenki számára most már, de ahogy mondtam, a teljes pompáját azt az 1.0-es változatban fogja elérni, amit szeptembertől tervezünk gyakorlatilag véglegesíteni.
Jelenleg asztali tablet és mobil formában is elérhető, de a mobil formánál ugye említette, hogy az applikáció is terben van. Tehát a mobilon még nem applikáció formában lehet használni.
Mobilon nem applikáció formában lehet használni, egy mobil responsív weboldalként tudunk hozzáférni a felülethez. Amikor elérjük az 1.0-es változatot, akkor fogjuk portolni gyakorlatilag a szoftvert, mind Android, mind pedig iOS operációs rendszerekre.
Sok sikert kívánok ehhez az új szoftverhez. Köszönöm szépen.
Az elhangzott riportokban előbb dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektorát, majd Gyöngy Dánielt, az Egyetem Média és Design Intézetének művésztanárát hallották. Közel 1 millió forintot adományozott az Egri Rotary Klub a Markot Ferenc Kórház hospice osztályának. A nagylelkű felajánlásról dr. Dávid Máriát, a szervezet elnökét kérdeztük.
De én azt gondolom, hogy ha bárki adományt kap, az mindenképpen nagy öröm, de hát ez különösen nagy öröm lehet az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályán. Az Egri Rotary Klub egy nagyon szép adományt adott, és amikor én még a Fürné Moson Janitával beszélgettem, akkor ő ugye a 782 000 forintos adományról beszélt, de most itt a sajtótájékoztatón kiderült, hogy még több ez, de erről dr. Dávid Mária, a Rotary Klub elnöke, kérem, hogy számoljon be, hogy mi ez az ötlet, és még gondolták azt, hogy az Egri Hospice osztályt támogatják ezzel?
A Rotary az egy olyan humanitárius szervezet, ami általában törekszik arra, hogy olyan helyeken, ahol szükség van rá, jó szolgálati tevékenységet végezzen, hogy segítsen, hogyha tud. És nekünk is különböző projektjeink vannak, amivel szeretnénk ezt a tevékenységet, vagy hogy ennek megfelelni, ennek a Rotary szellemiségnek, hogy meg tudjunk felelni. És általában ezekben a különböző projektekben mindig van valamilyen cél, amire adományokat gyűjtünk. Ugye minden adomány, amit a Rotary Klub gyűjt, azt általában mindig a kedvezményezetteknek adja oda, tehát a klubnak a működésére, meg ilyenekre, azokra nem szoktunk ilyen dolgokat fordítani, hanem mindig a kedvezményezettek kapják meg. És akkor nagyon régóta szoktunk mi bálokat szervezni, Rotary bálokat. Ugye most, ahogy volt a Covid, az egy kicsit így kimaradt, és most ezt a hagyományt újítottuk meg, és kerestük azt, hogy mi legyen a cél, mi legyen az a nemes cél. És az elnökasszony, az Emberi Méltóságért Alapítványnak az elnökasszonynak a meghívására vettünk részt itt a Hospice világnapon, egy nagyon szép ünnepségen, és akkor beszéltünk arról, hogy itt van egy olyan belső udvar, amit most kapott meg, és hogy mennyire jó lenne, hogyha ezt a betegek részre át tudnák alakítani. És ezt beszélte meg a klub, és így gondoltuk azt, hogy ez lenne a legméltóbb cél. És egyébként nagyon örültünk annak, hogy tényleg akik adományozók, akiket megszólítottunk, szinte mindenki azonnal nyitott volt erre, és hogy volt, aki 100 000 forintot adományozott, volt, aki kisebb összeget, volt, aki a báli belépőnek a árát. Körülbelül egy ilyen 80-100 fő körüli volt a bálnak a résztvevőnek a köre, és hogy ők tettek tulajdonképpen nagyon sok mindent ezért az adományért. Volt tombola is, ugye a tombola bevétel is tulajdonképpen ebbe a összegyűlt összegbe van benne, úgyhogy, és ami még itt, hogy a konkrét összegen túlmenően van, az itt menet közben jött, hogy lehetett látni, hogy a ünnepi vacsora, ami rendkívül finom volt, ahol a reggelben volt a bál, és a nagyon finom vacsora volt, és hogy ott az, ami megmaradt, ez teljesen ilyen originált megjelent csomagolásban levő ennivalók, és hogy másnap elhozták, és a hospice osztály betegei ebédeltek egy ilyen ünnepi ebéden, mondjuk így. Aztán az egyik klubtagunk, Bodi Zsolt, aki a színes tévét felajánlotta, mint a málnak a tombolának a fődíját, és akik megnyerték, Beskei Márk és a felesége, ők ajánlották fel ugyanúgy a hospice osztálynak, hogy legyen, és egyébként egy másik pályázatból még egy dekubitus matrac az, amit még itt adományozni tudunk, és hát nagyon reméljük azt, hogy hozzá tudunk járulni ehhez a nagyon nemes munkához, mert tényleg azt gondolom, hogy aki már kísért el valakit utolsó útján, az pontosan tudja, hogy ez egy nehéz helyzet és nehéz szituáció, és embert próbáló az a feladat, amikor az embernek itt helyt kell állni.
Ön civilben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen működő gyógypedagógiai intézet igazgatója. Nyilvánvalóan alapvetően az is egy segítő, pályasegítő szakma, és az utánpótlást segíti oktatótársaival. Egyáltalán a Rotary Klubhoz hogyan csatlakozott meg? Hát nyilvánvalóan gondolom az egész szemléletében, életfelfogásában benne van az a segítő szándék.
Igen, én pszichológus és gyógypedagógus vagyok, tehát hogy alapvetően ugye ez az emberek iránti érdeklődés, meg az, hogy tényleg segíteni szeretnék, ez teljesen benne van a személyiségemben. De az, hogy a Rotary Club az hogy került a látóterembe, annak egy ilyen sajátos története van, mégpedig az, hogy egy nemzetközi továbbképzés volt nálunk az egyetemen, és ott a egyik vacsoránál a Fehérszarvas étteremben egyszer csak az egyik külföldi tagunk eltűnt a külön terembe, és kijött utána szólni, hogy itt van egy Rotary Club vacsora, és akkor ő oda megy, mert ő valahonnan Angliából jött, azt hiszem, és hogy ő ott rotarist tag, és akkor ő most itt a rotarist barátaival, és egészen hajnalig itt a rotarist barátaival volt, mert hogy ő, ugye aki rotarist, az a világ minden táján otthon van. És ugye ez volt nekem egy, hogy ha én, akkor mindenhol otthon vagyok, ez itt nagyon jól hangzik. És aztán hallottam azt, hogy itt Egerben is nyílt Rotary, és így csatlakoztam hozzá, először így még tagként természetesen, de először még így nem voltak nyitottak rá, mert akkor még csak fiúk voltak, és aztán utána 10 évvel ezelőtt volt az, hogy először vettek fel nőt, és akkor én voltam az először felvett nő a Rotary Club Egerbe, és aztán most meg így az első női elnöke a Rotary Club Egernek.
A Fehérszarvas éttermet említette, ami már nagyon-nagyon régóta bezárt.
Igen.
Akkor ez mikor volt körülbelül, amikor ön csak...
Én 2014-ben, de ez amikor ez a...
Ez
szerintem
a
2006-ban,
volt,
2006
2006-ban,
környékén,
igen.
Volt. Tehát, hogy hosszú, de egyébként ez így általában jellemző a életemre szerintem, hogy amit szeretnék, azt mindig elérem, nem biztos, hogy ugyanakkor, amikor eszembe jut, de előbb-utóbb mindig, igen.
És egy dolog, amit nem most kellene, a beszélgetés elejére kellett volna tennem, hogy most március 15-én állami elismerést kapott ön is, jaj, mint egy kedves kollégája, ketten kaptak ugye,
igen,
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről. Az ön elismerése az a...
Magyar Arany Érdemkereszt.
Akkor egyáltalán ez az értesítés megérkezett, mert ugye pont most említette a kolléganő, ugye Kaloni Szűcs Erzsébet, hogy tulajdonképpen egy e-mailben kapja meg az ember,
igen,
először a...
Igen.
Akkor az ember elhiszi ezt, vagy úgy jó helyre jött ez az e-mail, vagy mi volt az első gondolata?
Ez egy ilyen nagyon... Az meglepődtem, igen, hogy a minisztériumban én miért kapok levelet, és aztán az igazság az, hogy én, nekem ilyen sírás folytogatta a torkomat, tehát hogy ez egy kicsit valahogy úgy olyan volt, hogy így ilyen nagyon sokat tettem le szerintem az asztalra, és hogy így ezt észrevették, hogy tehát, hogy így az, hogy a szűkebb környezetemen túl is ez reflektorfénybe kerülhet, erre így annyira azért nem gondoltam.
Mindenesetre szeretettel gratulálok hozzá, ezért azt gondolom, hogy jó helyre került ez az elismerés is.
Dr. Dávid Máriát, az Egri Rotary Club elnökét hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 9.